Kedves hallgatóink, a Dalmondók Együttes adott koncertet a Füzéradványi Károlyi Kastély adventi programja részeként. A zenei és prózai darabokkal színesített előadás nagy sikert aratott, amelynek előadói Novák Zoltán, aki gitáron játszott és énekelt, valamint az Európa Rádió munkatársa Jászter Beáta, aki az ének mellett prózát és verseket adott elő, voltak. A különleges duó létrejöttéről először Novák Zoltánt kérdeztem.
A Dalmondó az már ilyen kényszerlépés volt, hogy ha már ennyit járunk fellépni, meg ismernek bennünket, akkor legyen már valami nevünk is. Tehát a formáció maga sokkal hamarabb megvolt, időtlen idők óta együtt működünk, és ugye eljött az az idő, amikor már bennünket úgy promotáltak, például a megyei könyvtár és más egyéb kulturális helyek, és ezért kénytelenek voltunk választani egy nevet, és így jött ez a Dalmondó, ami fedi azt is, hogy mi mivel foglalkozunk, meg azt is, hogy hogyan csináljuk.
Akkor ezt fejtsük ki egy kicsit jobban, hiszen a Dalmondók egy kicsit ilyen képzavart okoz, hiszen maga a dal az zenei műfaj, a mondók az pedig prózai műfaj, és ez a kettő valahogy így együtt összejön ebben a névben. Mit is takar ez?
Igen, ez a képzavar teljesen szándékos, ugyanis mi nem csak énekelünk és gitározunk, hanem egy irodalmi töltettel rakjuk el a műsorunkat, amely úgymond nem úgy alátámasztja, inkább viszi magát az egész műsort. Betty csodálatos szövegeket talál, elképesztően művelt, és rengeteg írást ismer, én pedig csak rácsodálkozok és énekelek mellé, és így a kettő együtt, ugye a dal és a mondás, persze Betty is énekel, de így együtt a kettő szerintem rövidebben nem is megfogalmazható, mint így, hogy dalmondók.
Hát ismerjük már egymást több évtizede, és tudom jó, hogy mennyi zenei formációban fordultál meg az elmúlt évtizedek alatt, és ebben mindenféle műfaj volt. Hogyan tud az ember mindig az adott hangulatnak, adott témának, adott helyzetnek megfelelően átszellemülni, úgyhogy úgy zenéljen és úgy énekeljen, ahogy arra akkor éppen abban a pillanatban szükség van.
Ezzel még soha nem gondolkodtam, de valószínű az ember alapvetően egy habitussal rendelkezik, vagy alkalmas arra, hogy alkalmazkodjon a helyzethez, vagy pedig nem legyen az egy rendezvény, vagy családi összejövetel, vagy egy baráti társaság. Meg kell találni a megfelelő hangot, és mivel a repertoárunk most már évről évre annyira bővül, hogy nem kell gondolkozni se azon, hogy egy bizonyos alkalomra milyen műsort vigyünk, hanem csak elővesszük azokat, amelyek már szerepeltek e témában, és akkor mindig frissítünk. Azt pedig, hogy a közönséggel való kapcsolatunk miért ilyen jó, mert szerintem nagyon jó, szerintem ránk kell nézni, főleg Bettire. Tehát ő megszólal, azt meg kell figyelni, hogy síri csend lesz a közönségbe. Én pedig ugye férfi vagyok, és eleve a közönség köreiben sokkal nagyobb a nők száma, mint a férfiaké. Így már félig nyertem a két fős fellépőgárda között, mint népszerű. Tehát nem tudom. Lényeg az, hogy amikor és amit játszunk, az mindig ott és azon a helyen a tökéletes. Legalábbis erre törekszünk.
Szót ejtettél a repertoárról, hát meg lehet-e becsülni, hogy mekkora ez, hiszen csak az elmúlt évben, ha belegondolok, hallottam, hogy március 15-től október 23-án, de ez tényleg a legnagyobb ünnepekkor, akár legyen az egyházi, legyen az nemzeti ünnep, fölléptek, tehát ehhez azért kell egy nagy repertoár, hogy biztonsággal és hát egy eléggé kellő hosszúságú műsort össze tudjatok hozni.
Igen, erre szomorú magyarázatom van, ugyanis már nem vagyunk 20 évesek. Annak idején, mikor mi diákok voltunk, és ezek a híradástechnikai dolgok nem vették el az időnket, volt időnk dalokat tanulni, együtt énekeltük a dalokat, te is tudod nagyon jól, hogy a tábortűz mellett ott nem beszélgetés volt, meg telefonozás, egész éjszakát végénekeltünk, úgyhogy szinte nem is ismételtünk dalokat. Ezek a dalok idővel leülepednek, és amikor jön egy fellépés, akkor beugrik, hogy hoppá, az milyen jó ide. Meglepő módon én például a Paul Beat korszakomból is elővettem most olyan dalokat, amiket például Díny is írt, és most jöttem rá, hogy ő egy forradalmár volt akkor, mert olyan dalokat énekeltünk tőle, amit az akkori éra úgy értelmezte, hogy ez alátámasztja az akkori politikai berendezkedést, pedig éppen, hogy egy igencsak komoly, hát nem tudok más mondani, hogy forradalmat hajtott végre zeneileg. A repertoárunk pedig annak köszönhető, hogy elképesztő sok jó zenész van Magyarországon, akik akár példaképeink is lehetnek. Mi nem vagyunk profik, megpróbáljuk hitelesen visszaadni, nyilván csak azokat, amelyek bennünket is megérintenek.
Beszéltünk arról, hogy milyen jó a közönséggel a kapcsolatotok, de számodra mit jelent az, hogy közönség elé állsz, és hát itt eléggé intim a kapcsolat, ahol például most is voltunk, hiszen közelül a közönség, gyorsak a reakciók, látni az arcokat. Mit jelent számodra az, hogy így leülsz és előadsz zeneszámokat, és látod a reakciót, és mit jelent a számodra egyáltalán az, hogy fellépésekre jársz?
Hazudnék, azt mondanám, hogy nem szorult belém valamennyi exhibicionizmus. Ha az ember tud valami olyat, ami más számára boldogságot, örömet szerez, akkor azt elő kell adni, ezt meg kell mutatni. Ha ezt nem teszi meg az ember, akkor az elsikad, semmivé válik. Ráadásul én valahogy többnek érzem magam ilyenkor. Hála Istennek abba hagytam azt a fajta közönségszórakoztató zenélést, amely csak a pénzről szólt. Mert sajnos volt ilyen korszakom is. Ez, amit most csinálunk, kétélű dolog, mert a közönség válogatott. Tehát olyanok jönnek el, akik nyitottak erre a szórakoztató műfajra, úgymond. Most is az előadáson igyekeztem arcokra ráfókuszálni, és dal közben azt láttam, hogy elérzékenyül, és én is elérzékenyültem. És így nagyon nehéz előadni bármit is, és ezzel odajukadtam, hogy mindenki azt hiszi, hogy ennyi idő után az emberben nincs lámpaláz. Szerintem még több is van, mint régen.
Az Európa Rádió műsoraiban gyakran hallható munkatársunk Jászter Beát a szabadidejében rendkívül sokoldalú és színes kulturális életet él. Ennek egyik fontos része a Dalmondók Együttes. A fellépés előtt beszélgettünk, és odajött hozzánk a Zoli, és mondta, hogy állíts már össze a sorrendet. Hogyan gondolkodsz, amikor például egy ilyen adventi, karácsonyi műsort össze kell állítani, hogy hogyan épüljön ez föl úgy, hogy legyen ennek egy szép íve.
Igen, én vagyok itt is a dramaturg, és minden olyan tudást, amit Zsigmond Dezső filmrendező mellett megtanultam a dramaturgiáról, most itt is kamatoztatom. Én mindig kívülről haladok befelé, a lélek legmélyére, bár minden egyes dal és minden egyes vers olyan velőig hatoló, és olyan bensőséges, és olyan szép, hogy nehéz felállítani a sorrendet, de van egy gerince a műsorunknak, a Gimes Együttesnek vannak kiváló zeneszámai, és olyan dalok, amiket már évtizedek óta énekelünk, az a gerinc, és azok közé tűzdeljük be a mindig újakat, mert fontos egy együttes számára, hogy meg tudjon újulni. Zoli elhallgatta az előző beszélgetésben, hogy ő is kiváló zeneszerző, nagyon jó számai vannak, hát karácsonyi dalt nem írt még, úgyhogy fogom neki mondani, hogy írjon, ezért nincs a repertoárunkban az ő szerzeménye, mint karácsonyi dal, de olyan gyönyörű zenei világ áll a rendelkezésünkre, amelyből bőven tudunk válogatni. És hát a klasszikus irodalom, mert én csak azt vagyok hajlandó mondani, Adi Juhász Gyula most éppen egy norvég népmese volt a három fa legendája, de Reményik verseket, Dzsida verseket is szoktam mondani a közönségnek, Vas Albert szövegeket. Ezek mind segítenek abban a bizonyos adventi útban, hogy elgyalogoljunk a megváltó jászoláig, és bár ránézünk a kisdedre, de mégiscsak a lelkünkben születik meg, hiszen ez a legfontosabb.
Itt beszéltünk az Olival arról, hogy kétfajta műfaj jelenik meg egy-egy ilyen előadásban, de hát aki egy kicsit is ért ehhez a történethez, az tudja, hogy nem mindegy, hogy milyen módon váltakozik ez egymással, és nagyon egyszerű az, amikor valaki vagy csak zenét, vagy csak prózai műfajt ad elő valahol. Talán ez a vegyes a legnehezebb, hogy hogyan, mikor szakítsuk meg a zenei folyamatot. Ráéreztek, vagy ez tudatos tervezés?
Ennek van egy ritmusa, ugyanúgy, mint ahogy egy szövegnek is van ritmusa, meg a daloknak is, a zenéknek is van ritmusa. Általában az adventi műsort mindig egy szöveggel kezdem, egy verssel vezetem be. Juhász Gyulának van a Karácsony felé című verse, a szép tündérország támad fel szívemben ilyenkor decemberben. Ez nagyon szép felvezető, és ad egy hangulatot. Utána következik pár zeneszám, és egyszerűen érzi az ember, meg látja a közönségen is, hogy mikor szomjaznak már a szóra. És hát ugye a tetőpontrahoz, az aranymetszéshez szoktuk tenni a Mária altatóját, a Gimes szerzeményét, ami Szarka Tamásnak a gyönyörű és megrendítő. Tehát tudjuk, érezzük, összeállítunk egy sorrendet, de az adott pillanatban, ahogy ránézünk az emberekre, ha meglátjuk a reakcióikat, akkor pillanatok alatt egymásra nézünk, és már tudjuk, hogy esetleg váltani kell, vagy még valamit behozni, vagy valamit kirakni a műsorból, de mondom, ennek megvan a ritmusa, erre nincs recept, ezt valahogy érezzük.
Ugye ismerjük egymást nagyon régóta, és én mindig elcsodálkozom rajta, hogy mekkora mennyiségű vers, próza és ének van a fejedben. Ezt nem lehet másképp csinálni, csak hogyha az ember szereti illeti. Hogyan állsz te ehhez? Tehát hogyan gyűlt össze benned mindaz, ami egy-egy ilyen műsor során aztán a felszínre tör, és akkor ezt halljuk, látjuk?
Egészen kicsi lány voltam, amikor valamit észrevettek a tanáraim, de legelőször a lelkipásztorunk, dr. Mosolygó Marcell görög katolikus parókus vette észre, hogy bennem van valami több. Azt mondta nekem egész kislánykoromban, hogy neked az a feladatod, hogy beszélj az emberekhez. Te mindig mondj valamit, vagy verset, vagy prózát, vagy a saját gondolataidat is, mert erős vagy, és ezt meg tudod tenni. És amikor iskolás lettem, akkor észrevették a tanáraim, hogy szépen mondják a többiek is a verset, de van valami bennem, amit nem lehet tanulni. Ezt a Jóisten adta, és akkor ezzel élni kell. És mivel ők megkínáltak jobbnál jobb versekkel, és olyan tanáregyéniségek vettek körül végig egészen az államvizsgáig, de még a másoddiplomám szerzésekor is, akik pontosan beleláttak a lelkembe, és tudták, hogy mivel kell engem megkínálni, milyen szövegekkel, ezért én magam is olvasóvá váltam. Rengeteget olvastam, rengeteget olvasok, most is keresem a lehetőséget, olyan szövegeket keresek, amelyeket nem ismernek. Fekete Istvánt alig ismerik, a Tüskevárból ismernek pár részt, pár fejezetet, de hogy milyen gyönyörű írásai vannak, akár az Ima című, vagy a másik, vagy a Két anya, vagy az Édesapám című írása, amelyet ha elmondok, hát szem nem marad szárazon. De nyilván nem az a célom, hogy megrikassam az embereket, de olyan tiszta szívből jönnek a könnyeik, és ezek olyan megtisztító könnyek. Tehát számomra az irodalom gyógyító erővel bír, és én is gyógyulok, amikor keresem ezeket a szövegeket, meg úgy érzem, hogy másokat is gyógyítok vele.
Ugye hát közös munkahelyünk van, és eléggé elfoglaltak vagyunk ilyen téren is, de te emellett filmben vagy dramaturg, színházat csinálsz, és hát számtalan fellépést, akár egyedül, akár műsorvezetést, akár bármiféle, akár egy ilyen programot, mint ma este válasz, hogy bírod? Honnan meríted az erőt hozzá, hogy ezt így lehessen csinálni? Ráadásul ilyen színvonalon, mert hogy azt hiszem nem udvarlás, hogy tényleg nagyon magas színvonalon működik ez az egész.
Nagymamám mondta, ha a Jóisten ad nyulacskát, akkor ad hozzá bokrocskát. És aztán azt is megtanultam sok kedves lelki atyától, aki itt megfordult az újhelyi görög katolikus cerkóban, hogy akinek sokat adtak, attól sokat is várnak. Mindig éreztem, hogy sokat kaptam felülről. Akkor nekem kötelességem úgy sáfárkodni azokkal a talentumokkal, hogyha majd egyszer oda kerülök a Jóisten félelmetes ítélőszék elé, akkor azt tudjam majd adni, jól tudjak felelni, hogy igen, Istenem, én odaadtam, amit tőled kaptam, de olyan embereket küldött mindig a közelembe, akik mellett ki tudtam teljesedni. Így találkoztam egész kislánykoromban Novák Zolival, ő már egy nagyon jóképű gitáros fiú volt, és mindenki kereste a barátságát. Én egy kis pacsirta voltam, ahogy ő hívott engem, nem is gondoltam volna soha. Ő már a színpadon énekelt gyönyörű lányokkal, jóképű fiúkkal, nagyon szép énekeket, és akkor csak úgy sóvárogtam, hogy egyszer én is úgy szeretnék egy ilyen gitáros fiúval énekelni. Nekem is volt egy kedves gitáros fiú osztálytársam, Székely Gyuri, aki kiválóan gitározott, és vele énekeltem, de aztán később Zolival is összesodort az élet, és együtt maradtunk. Nagyon jól kiegészítjük egymást. De így találkoztam Zsigmond Dezső rendezővel, aki borzasztóan féltem, amikor először kellett neki egy szöveget küldenem, pontosabban Kazincinak a Bot csinálta doktorát úgy megvágni, hogy ő azt filmre tudja adaptálni, és mondtam a férjemnek, hogy ha meglátja ezt a munkát, amit végeztem, azt fogja mondani, hogy én ezzel a nővel soha többet nem akarok szóba állni. És a férjem annyit mondott, hogy dehogy nem, meglátod, hogy azt fogja mondani, hogy én mindig ezzel a nővel akarok dolgozni. És ez így is lett. Utána is nem csak, hogy együtt dolgoztunk, de nagyon jó barátok is lettünk. Így találkoztam Schweitzer Tamás kollégámmal, akivel a színházat csináljuk, akivel szintén kiegészítjük egymást, és nagyon jó barátságba kerültünk. De akár Új Péter, Darmos István, tehát sorolhatnám azokat az embereket, akik engem mind kiteljesítettek. Én nem egyedül értem ezt el, hanem a Jóisten és a legeslegjobb barátaim segítségével, úgyhogy én ennek nagyon örülök, és amikor eljövök egy ilyen eseményre, akár egy adventi koncertre, vagy bárhová elmegyünk, a vármegye legkisebb falujába, egy zsáktelepülésre, ahol a 80 éves néni velem együtt suttogja Adi versét, akkor úgy érzem, hogy adtam valamit, de a legtöbbet azt én kaptam. És ezért nagyon hálás vagyok.
A Dalmondók Együttes adott koncertet a Füzéradványi Károlyi Kastély adventi programja részeként a különleges duó tagjaival beszélgettem az imént.